Kol Israel, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5706, a polgári naptár szerint 2003. november 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shavua Tov! Híradásunk tartalmából. Izrael önvédelmi jogával él, amikor biztonsági védőkerítéssel választja el magát a palesztinok által lakott területekről, mondotta Gidon Saar képviselő Londonban. Abu Alla palesztin miniszterelnök folyamatos fenyegetőzéssel igyekszik feszült légkört teremteni az izraeli kormányfővel való első találkozója előtt. Folytatódik Izraelben az állami közhivatalok dolgozóinak szankciózása részleges sztrájkja. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti Tóra magyarázatát hallják. Mai műsor szerkesztette és a mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráhel. Tony Blair brit miniszterelnök pártja az angol munkáspárt szervezésében Londonban folyó szemináriumon éles szóváltás alakult ki Gidon Saar, izraeli parlamenti képviselő, a Likud párt képviselője, és Ahmed Tibi, az ugyancsak izraeli parlamenti tagságot élvező izraeli arab képviselő között. Ahmed Tibi, izraeli arab képviselő a rendezvényen felszólalva leszögezte, hogy az izraeli kormány döntése alapján épülő biztonsági védőkerítés a berlini falhoz hasonlít, és annak felhúzása erkölcstelen cselekedet. Gidon Saar likudos képviselő nem hagyta szó nélkül a durva hasonlatot, és emelt hangon közölte a konferencia résztvevői előtt, hogy a biztonsági védőkerítés építésével Izrael állampolgárainak önvédelemhez való jogát valósítja meg. Gidon Saar hozzátette, sem az Izraelnek nyújtandó amerikai hitelgarancia, sem pedig a nemzetközi szinten gyűrűző bírálat áradat nem fogja megakadályozni Izrael kormányát abban, hogy megvédelmezze Izrael állampolgárait a palesztin terrorral szemben. Izraelben, mint ismeretes, konszenzus alakult ki a biztonsági védőkerítés megépítésének szükségessége terén. A kerítés felhúzását évekkel ezelőtt, még a munkapárti kormányzat alatt éppen egy munkapárti képviselő, Haim Ramon követelte. Haim Ramon képviselő, aki most az ellenzéki munkapárt tagjaként a héten ismét aláhúzta, hogy a biztonsági védőkerítést már régen fel kellett volna húzni, mert így módon a palesztin terror áldozatául esett közel 1000 izraeli közül több száz életét lehetett volna megmenteni. Az Ariel Sharon által vezetett egységkormány, amelyben a munkapárt is benne volt több mint két éven keresztül, a kerítés felépítéséről döntött ugyan, de annak gyakorlatba való átvitelére csak a munkáspárt egységkormányból való távozása után, az idén februárban megrendezett parlamenti választások nyomán ismét hatalomra jutó Likud vezette kormánykoalíció határozata alapján került sor. Izraelben baloldali ellenzéki politikusok tartózkodnak a kerítésépítés bírálatától, ugyanakkor azt sem vállalják fel, hogy nemzetközi találkozóikon helyeseljék vagy védelmezzék a Sharon kormány ezen önvédelmi lépését. Abu Alla, a palesztin autonómia új kormányfője ma Ammanba utazott, ahol a Jordán vezetéssel folytat tárgyalásokat a palesztin-izraeli politikai fejleményekről. Ammanban tartott sajtótájékoztatóját Abu Alla azzal kezdte, hogy fenyegetőleg kijelentette, hogy amíg Izrael nem állítja le a védőkerítés építését, addig nincs értelme az izraeli kormányfővel tervezett első találkozója megrendezésének. Izraeli politikai elemzők véleménye szerint Abu Alla a fenyegetőzés és zsarolás taktikáját alkalmazza, mert így módon be akarja bizonyítani a palesztin népnek, hogy ő nagyban különbözik elődjétől, a kudarcot vallott Abu Mazentől, aki hivatalba lépését követően azonnal hajlandó volt találkozni Ariel Sharonnal. A Sharon Abu Alla találkozót e hétre tervezték, de megfigyelők véleménye szerint az létre is fog jönni, ha nem is ezen a héten, akkor a következőn. Saeb Barikat, a palesztin autonómia egyik vezető tagja holnap találkozó előkészítése céljából az izraeli kormányfői hivatal vezetőjével, Dov Weisglasszal folytat majd tárgyalásokat az Abu Alla Sharon találkozó előkészítéséről. A pénzügyminisztérium és az országos szakszervezetek vezetői közötti egyeztető tárgyalások pénteken kora délután félbeszakadtak a hétvégi pihenőnap közelette miatt. A tárgyalásokon nem sikerült előrelépni. Ennél fogva a két hónapja tartó állami intézmények és hivatalok dolgozóinak részleges sztrájkja tovább folytatódik, azzal a kiegészítéssel, hogy az állami kezelésben lévő rendelők és kórházok adminisztratív és üzemeltetésért felelős alkalmazottai is csatlakoznak a sztrájkhoz. A kórházi alkalmazottak sztrájkba lépésének oka az, hogy a pénzügyminisztérium terbe vette a kórházak privatizációját is. Ezzel kapcsolatban Dán Offri, az Új Kelet főszerkesztője, az érem másik oldalában a következő bírálatot írja. Kerek két hónapja packáznak az emberekkel a közszolgáltatások alkalmazottjai. A játék neve szankció. A munkára a jelek szerint sok helyen kifejezetten allergiás közalkalmazottak, tényleges vagy vélt sérelmük orvoslására szankciókat foganatosítanak a munkaadó, ez esetben az állam ellen. Nem titok, milyen vérforraló módon jut kifejezésre ez a szankciózás. Az alkalmazottak, akik a közhiedelemmel ellentétben busás összegeket visznek havonta haza fizetésként, megjelennek ugyan munkahelyükön, ahol nehezen fáradoznak, hogy agyonüssék az időt. Teáznak, beszélgetnek, telefonálgatnak az állam számlájára, sesbest játszanak, és ha szép az idő, kiülnek a szabadba napozni, csak nem dolgoznak. Látszólag az állam ellen harcolnak. Valójában azonban a nagy közönséget, az egyszerű izraeli embereket gyötrik. Ha valakinek ma szüksége van egy bírósági ítélet másolatára, legfeljebb a nyugati fal felé fordulva az egek urához fohászkodhat, hogy véget érjen az átkozott szankciózás. A közalkalmazottak úgy vélik, hogy a szankció alatt is jár nekik a teljes fizetés. Az adminisztráció másként vélegedik, és megpróbálta lefaragni a fizetéseket a szankciózás idejére. A válasz a bírósági alkalmazottak megtorlásként teljes sztrájkba léptek. Mikor lesz már ennek az anarchiának vége, kérdezi Dán Offri, az Új Kelet főszerkesztője. Eddig a mai hírek, és most dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallják.
Heti szakaszunk neve Toldot. A magyarázat címe Jitzhák fiai. Egyetlen heti szakasz Mózes első könyvében, mely Jitzhák életével foglalkozik. A három ősatya közül az ő jelentősége a legkisebb, csupán átmenet Ábrahám és Jákob között. Ábrahám mintaképe népünknek minden időben, Jákob élete jelképezi Izrael történetét. A heti szakasz ezzel a mondattal kezdődik. Ez története Jitzháknak, Ábrahám fiának. Ábrahám nemzette Jitzhákot. Mintha csak azt akarná hangsúlyozni az írás, hogy Jitzhák jelentősége abban áll, hogy Ábrahám fia volt. Mikor Jitzhák megöregedett, látása meggyengült, írja a Tóra. De más értelemben látása azelőtt sem volt helytálló. Csak 60 éves volt, mikor a vadászattal foglalkozó Ésszavot helyezte előnybe az érdemesebb Jákobval szemben. Így szól az írás. Jitzhák Ésszavot szerette, mert vadat hozott szájának. A Midrás szimbolikus értelmet adott a mondatnak, szájával megfogta őt, azaz beszédével megtévesztette apját. Jámbornak adta ki magát, holott gyilkos hajlamai voltak, és Icchák nem látta a valóságot. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a tórabeli mondatok egyszerű jelentése, amit héberül Pshatnak neveznek, és a hozzáfűzött midrás között nagyon nagy a különbség. A tórában Ésávnak érdemei is vannak, mint például szülőtisztelet. Ezzel szemben a midrás fekete-fehér alapon ábrázol mindent. Ésáv csupa rossz, félrevezeti apját, Jákob csupa jó, otthonülő, szelíd. Az elbeszélés Icchák két fiának az első szülöttség eladásával, illetőleg megvásárlásával kezdődik. Mivel Iker testvérekről van szó, nem volt könnyű megállapítani az elsőséget. A Tóra minden esetre Ésavot jelöli meg elsőszülöttnek. Jákob megvásárolta tőle azt egy tál lencséért, és Ésav megvetette az elsőszülöttséget. Tulajdonképpen mit vásárolt meg Jákob, és mit adott el olcsón Ésav? Heti szakaszunk nem ad választ a kérdésre. Mózes 5. könyvének 21. fejezetében olvassuk, hogy az elsőszülött két részt kapott az örökségből testvéreivel szemben. Így szól az írás. Mert a nem szeretett nőtől született elsőszülöttet is ismeri el az apa, hogy kétszeres részt adjon rá. Ugyanakkor a szóbeli tan szerint egészen a zajborjú imádásának idejéig az elsőszülöttek voltak a papok. A pusztai vándorlás során cserélték fel őket a levitákkal. Vedd a levitákat számomra, én vagyok az örökkévaló Izrael összes elsőszülöttei helyett. Azok az elsőszülöttek, akiket nem cseréltek át levitákkal, ki kellett, hogy váltsák magukat 5 sekellel. Ez a mai Midian Habennek is az alapja. Jákob tehát nem csak jogokat, hanem kötelességet is vásárolt meg testvéreitől. A proféták elismerték a vásárt, és Jákobot elsőszülött testvérnek titulálják. Ő volt kijelölve az ábrahámi örökség eszméinek átvitelére. A proféták Jákob vagy Izrael néven említették, mint elsőszülött fiút. Meg kell jegyeznünk, hogy a Biblia szerint Izrael két legősibb ellensége, Edom és Amalék, Ésav leszármazottja. Így nem csoda, hogy a Midrás azt mondja, tudott dolog, hogy Ésav gyűlöli Jákobot. Itt már nem egyénekről, hanem népekről van szó. Így Ésav lett minden idők zsidó gyűlöletének, előzésének, kiirtásának prototípusa. Nem hiába említjük a Soá napján, emlékezz, mit tett veled Amalék, mert miként Ésav, úgy Amalék is nevelett minden zsidó gyűlöletnek, előzésnek vagy megsemmisítésnek. A heti szakasz nagy része a két testvér kapcsolatát írja le. Az elsőszülöttség problémáját, majd az apjuk áldását, amit Jákob szerzett meg magának Ésav háta mögött. Magáról Icchákról keveset ír a Tóra. Közben Ábrahámhoz hasonló kalandjai voltak Avimelechel és a filiszteusok királyával. Külön is részletezi a Tóra Icchák küzdelmét a vízért. A filiszteusok sorra betömték azokat a kutakat, amiket furt, vagy apjától örökölt. Újdonság volt életében, hogy földműveléssel is foglalkozott. Icchák abban az évben gabonát vetett, és a százszorosan fizetett. Százszorosan héberül Mea Shearim. Heti szakaszunk azzal végződik, hogy Icchák megáldja az igazi Jákobot, miután előbb Ésavnak áldozta magát.
És végül az időjárásról marad a száraz őszi idő. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint a várható legalacsonyabb éjszakai és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 11-18, a földközi tengerpartján fekvő Tel Avivban és Hajfán 13-21, a Negev-sivatagbeli Berzsévan 9-23 és a Vörös-tenger melletti Éláton 14-25 Celsius fok között ingadozik. Mára búcsúzunk, jó hetet kívánva Jeruzsálemből, Shavua Tov Mirusalaim!